Utópia. Elképzelések a jövőről. Neumann Gábor műsora.
Az Amerikai Onkológiai Társaság, az American Society of Clinical Oncology tudományos folyóiratában, a Journal of Clinical Oncology Precision Oncology-ban megjelent tanulmány, melynek első szerzője Kerepesi Csaba, a Hunden-Staki Mesterséges Intelligencia Kutatólaboratóriumának tudományos munkatársa, kimutatta, hogy a rák immunterápia során fellépő autoimmun mellékhatások előfordulása összefügg a tumor immun mikrokörnyezetével, különösen a tumormutációk során keletkező új antigének, illetve a tumorba behatoló CD8 plusz T-sejtek számával. Üdvözlöm az Utópiában Kerepesi Csaba matematikust, a Staki tudományos munkatársát, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Üdvözlöm a hallgatókat!
Megtenni, hogy elmondja, hogyan indult Bakács Tiborral közösen a kutatás, amelynek az eredményét publikálták?
Ó, igen. Hát ez nagyon régre nyúlik vissza, legalábbis az én életemben. Igazából a kutatás, de 12 éve kezdtem el körülbelül egyáltalán a tudománnyal foglalkozni, és akkor a legelső téma, ami engem érdekelt, az a immunrendszer számítógépes szimulációja volt, amiből aztán lett később ez a kutatás is. Megmaradtam mindig az immunrendszer és a rák immunológia tanulmányozásánál, mert nekem alapvetőleg az volt a célom, hogy betegségek legyőzésébe segítsek matematikával, informatikával, hiszen matematikusként végeztem, és informatika PhD-m lett később. És de hát annyi betegség van, annyi rák, százféle rák típus, melyikkel kezdje az ember, hol tud nélkül segíteni, és pont kapóra jött ez a rák immunterápia, ami azt ígéri, hogy az összes rákbetegségre egyszerre lehet hatékony, tehát kvázi mint egy Jolly Joker, hiszen az immunrendszerünket erősítjük föl, idézőjelben, tehát mivel az immunrendszernek eleve feladata, sőt, mi azt mondjuk, a Bakács Tibor, orvos kollégám, azt mondja, hogy ez nem is a fertőzések legyőzése a fő feladata az immunrendszernek, hanem a fő feladata a rák, ezek a nem kívánatos idegenné vált sejteknek a féken tartása. És hát így elkezdtem a kutatást, már 12 éve, és hát egyszer a PhD védésemen, ami egyébként más témából volt, mert hát az immunrendszeres kutatást mindig ilyen mellékprojektként tudtam, de azért komolyan csináltam. De a PhD-mat végül is bioinformatikából írtam, ugyanígy nagy adathalmazok elemzéséből, és ott volt a Bakács Tibor is, és azt mondta, hogy ha én ilyen nagy adathalmazokat elemzek, akkor miért ne használnánk ezt a FAERS nevű mellékhatás adatbázist, nagy amerikai szabadon elérhető adatbázis, ahol több év adatai fönt vannak, már a gyógyszer miután kikerül a piacra, és ugye az orvosok följegyzik, hogy milyen mellékhatást tapasztaltak, például a rák immunterápia elleni gyógyszereknél, és akkor azt javasolta a Tibor, hogy nézzük meg, hogy ez az adatbázis elemzésében, hogy az egyes rák típusokban milyen a mellékhatás a rák immunterápia során, és hogy ez összefügg-e a rák tumor, vagy a mutációk számában az adott rák típusban.
Elnézést, csak kérdezek bele, hogy és ezek az adatok a rendelkezésére álltak? Tehát, hogy mint matematikus tudta ezeket valamilyen módon értelmezni?
Igen, az az érdekes, hogy ez már megszokottá vált az elmúlt években, akár 10-20 évben is talán már, de egyre inkább, egyre nagyobb trend, hogy megosztják a biológiai, orvosi vagy egyéb adatokat, amit lehet persze név nélkül, meg hát mindenféle személyiségokat persze figyelembe véve. Ez az adatbázis is, ez a mellékhatás adatbázis is teljesen publik, bárki letöltheti elvileg, és ez az én kedvenc tudomány ágam igazából, hogy ott a lehetőség bárki letöltheti, bár én is szabadon elérhető szoftverekkel elemeztem Csak a tudás kell hozzá, meg az ötlet, hogy mit kellene felfedezni, és ott van az adatban az a tudományos felfedezés, ami arra vár, hogy valaki kinyerje, kibányászza.
Hát de önök kibányázták, mert hogy ugye az az egyik legfontosabb elvárás egy ilyen kutatástól, hogy például öntől, mint matematikustól, hogy egy csomó számsort talál, amelyek kapcsolódnak bizonyos betegségekhez, és ezek között meg kell találni az összefüggéseket.
Igen, pontosan. Gyakorlatilag erről szól.
Amiről szó van egyébként, az a rák kezelése immunterápiával, amiért James P. Ellison és Tasuku Honju 2018-ban Nobel-díjat is kapott. És ön is említette, hogy kezdetben azt hitték, hogy minden rák típusra jó, de aztán jöttek a furcsa eredmények. Lehet, hogy hibás volt az, hogy ők Nobel-díjat kaptak?
Nem, az egyáltalán nem. Tehát ők azért kaptak, mert felfedeztek egy olyan összefüggést az immunrendszerben, egy olyan, az immuncheckpoint gátlókat és az egész mechanizmust, ami nagyon fontos, nem csak a rák immunterápia szempontjából, de majd minél jobban megértjük az immunrendszert, ugye, azt annál inkább tudjuk hasznosítani a orvostudomány különféle területein, szóval ők az abszolút megérdemelték, bár nyilván nem tudom megítélni, de egy nagy tudományos felfedezés, amit
ez igaz,
nem von le belőle az, hogy...
Hogy nem jó a betegeknek? Dehogy nem von le belőle. Hát nem lehet alkalmazni klinikákban, mert hogy olyan fájdalmat okoz a betegeknek, a gyógyulni vágyó rákos betegeknek, hogy nem tudják vállalni ezt a immunterápiát.
Hát igen, ugye az ő felfedezésük az elvezetett például az ipilimumab nevű gyógyszer, tehát rák immunterápiás konkrét gyógyszerek kifejlesztéséhez, amit aztán sikeresen alkalmaztak melanómás betegekre. Igazából olyan betegekre alkalmazták, tehát valószínűleg ez is hozzájárulhatott egyébként már Nobel-díjhoz, hogy olyan betegeket sikerült meggyógyítani, akiket mással nem lehetett. Ez az áttétes melanóma, ami nekik esélyük se volt, hogy hosszan túléljenek akár egy évnél tovább, csak nem sokan éltek túl, és a gyógyszer hatására meg nagyon sokan túléltek, de valóban sok beteg meg hamarabb meghalt, tehát van olyan, hogy a mellékhatások következtében mert kiderült, hogy autoimmun mellékhatások lépnek föl, és súlyos mellékhatások alakulhatnak ki.
Elnézést, egy kérdést tennék föl. Egy korábbi tanulmányukban Kerepesi Csaba és Bakás Tibor kimutatták, hogy az immunterápia mellékhatásai gyakoribbak azokban a tumorokban, amelyekben több a mutáció. A jelen tanulmányban, már mint az, ami most jelent meg, a két kutató amerikai partnerekkel együttműködve tovább vizsgálta a tumor mikrokörnyezete és az immunterápia mellékhatásai közötti összefüggést, és milyen következtetésekre jutottak, még ez a kérdésem ehhez.
Na, hát ugye mi tovább menjünk, akkor ugye azt még befejezem, hogy utána ugye több ráktifusban valóan próbálták alkalmazni, és alkalmazzák is, csak ugye ezek a mellékhatások, hogy zavaróak, gátolják ugye az alkalmazhatóságot. És hát a Tiborral tovább vittük ezt a kutatást, hogy abban az irányban, hogy az immun mikrokörnyezetet is elkezdtük vizsgálni, nem csak simán a mutációkat, hanem a mutációk során föllépő új antigének, tehát a mutációkból kialakuló új antigének számát vizsgáltuk. Ezek az új antigének a tumor sejteken keletkeznek, ezek különböztetik meg a saját sejtektől, az immunrendszer ezáltal ismeri föl őket, hogy ezek idegen, megváltozott saját sejtek, de már idegennek tekintik őket, és akkor el kell pusztítani őket. És azt találtuk, hogy minél több ilyen új antigén van egy adott típusú tumorban, annál erősebbek lesznek ezek az autoimmun mellékhatások. Mert szintén másik adatbázisnak, ilyen tumor mikrokörnyezeti adatbázisnak a bevonásával sikerült ezeket az összefüggéseket megtalálni, illetve még a bizonyos T-sejtek, bizonyos T-sejtekből is sokkal több volt, a CD8 plusz típusú T-sejtekből, amik szintén arra utalnak, hogy ugye itt minél azokat is lehet bele levonni, hogy minél idegenebb egy adott ráktípusban lévő sejtek, tehát minél több idegen sejt van, annál erősebb lesz az autoimmun mellékhatás a rákimmunterápiák során.
Mit lehet mondani, hogy a betegek hány százalékát érte súlyos autoimmun mellékhatás a immunterápiával kapcsolatos gyógyszerek beszedése után?
Hát a pontos számokat nem tudom, de ez is úgy van, mint a Covid-nál, hogy ugye ki lehet számolni, hogy mennyire. Bár vannak mellékhatások, de azért a pozitív hatások, tehát sok betegen segít, azért az felülmúlja.
Igen, de hát az a kérdés, hogy az arány milyen? Tehát azért egy fontos dolog, hogy van 100 beteg, és ebből mondjuk 80 abba adja, mert nem bírja elviselni a mellékhatásokat, és 20 meggyógyul, akkor azért elgondolkodható, hogy ezt a 20-at is szabad-e gyógyítani azzal, ami 80 embernek súlyos fájdalmakat okoz, meg nem okoz gyógyulást.
Hát nyilván ugye erre van egy protokoll, hogy mikor kell leállítani esetleg a kezelést, vagy hogyha a nem olyan súlyos, akkor különféle súlyossága van a mellékhatásoknak 1-4-es skálán súlyozzák, ugye egyébként lehetnek bőrkiütés, a küszketés, meg különféle szervekben gyulladás, tüdő, máj, szív, stb. És ezek mindegyiknél van egy 4-es skála, hogy mennyire súlyos, és mondjuk vannak a kisebb súlyosságú, amit nem annyira, nem is nagyon kezelnek, de van csak mondjuk van valami kevés kiütés az embernek, esetleg kenni, vagy krémmel kell kenni, de aztán van, hogy szteroidokat, kortikoszteroidokat kell szedni, hogy vénásan adnak be, és az enyhíti, vagy elmulasztja a mellékhatásokat. Aztán még súlyosabb esetben meg leállítják a kezelést, amikor már azt látják, hogy veszélyes. Tehát ezt azért kontrollálják, nyilván, és mindig mérlegeli az orvos, hogy akkor most megérdi.
Igen, de azért az eléggé sokat mondó dolog, hogy az én ismeretségi körömben, ami nem hasonlítható össze az ön által tanulmányozott betegeknek a számával, ketten is voltak éppen befucsoltak ezzel az immunterápiával. Az egyik egy hölgy volt tüdőrákkal, aki immunterápiát kapott, de egy hét után lemondott róla, olyan fájdalmai voltak, a másiknál meg abba hagyták. Tehát, hogy ez az immunterápiás rákgyógyítás, ez csak nagyon keveseknek jön be.
Hát igen, egyébként pont ezért kutatjuk, tehát ezért fontos igazából a mi eredményünk is, hogy minél jobban megértsük a mellékhatásokat, hogy sokkal jobb gyógyszereket lehessen fejleszteni, sokkal jobb kezeléseket, mert egyelőre még nem értjük kellőképpen a mechanizmust, ami mögötte van, ezért nem működik olyan jól. Tehát az lenne a cél, hogy a mellékhatásokat kiküszöböljük, mert meg kéne fejteni, hogy miért támadnak az immunsejtek a saját sejtekre is, nem csak ugye a tumorra, mert az immuncheckpoint gátlóknak az a lényege, hogy kikapcsolják az immunrendszer fékjét. Bizonyos T-sejteken van egy ilyen fék, hogy ne legyenek túl aktívak, ne támadják a saját sejteket. De amikor ezt kikapcsoljuk, akkor a tumorsejteket is jobban támadják, meg a saját sejteket is, és hogy hát ha nincs szerencség, akkor ugye jobban le kell állítani. Erősebb lesz a mellékhatás, mint a
azt írják a tájékoztatóban, hogy az eredmények igazolták a Bakás Tibor és munkatársai által 2007-ben kidolgozott új immunelméletet. Az addigi konszenzus szerint az immunrendszer a fertőzések leküzdésére alakult ki az evolúció során. Ezzel szemben a magyar immunelmélet azt mondta ki, hogy az evolúciós nyomás a rákos sejteket indukáló mutációk ellenőrzése volt. Hogyan lehetne ezt a különbséget plastikusabban elmagyarázni, vagy egyszerűbben megfogalmazni?
Hát ez tulajdonképpen már előttem kezdődött a Tibori kutatócsoportjával, a Szabados Tamás és Tusnádi Gábor benne volt, és az ő elméletük. Mégis egyszerűen úgy lehet elmagyarázni, hogy ugye az volt a... Azon gondolkoztak, hogy hogy lehet az, hogy az immunrendszer, amikor a fertőzések bejönnek, felismeri a, mondjam, az összes fertőzést, amikor még soha nem látott olyat. Tehát nagyon sokféle fertőzés lehet, az egész ugye, hát most univerzum, de mondjuk a föld, tehát a környezetünkben, és mégis az immunrendszer, mert hogy hatékonyan működik a fertőzés kárt, persze van, amikor nem, de úgy általában hatékonyan. És Tusnádi Gábor vetette föl, ahol így mesélik, hogy hát nem kell neki felismernie minden idegent, ugye mondjuk közeljük egy alakként, minden idegennek más alakja van, és akkor azt valahogy meg kell jegyezni, hogy milyen alak ez az antigén. És nem kell felismernie minden idegent, elég tudnia csak a sajátot. Elég, hogyha tudja, hogy milyen a saját, mint hogyha saját sejteket monitorozza az immunrendszer, mint hogyha begyűjti a személyiket, és akkor tudja, hogy ki van velünk, és jön egy idegen, akkor azt mondja, hogy ezt ismerjük, nem tartozik a saját közé, akkor idegen. Ugye ez egy egyszerű elv, de ehhez monitoriznia kell folyamatosan a saját sejteket az immunrendszernek. Ezt mondja a magyar elmélet, mert 2007-ben publikálták, és de monitorizni meg csak úgy tudja, hogy kismértékben pusztítja a saját sejteket. Tehát folyamatosan van egy ilyen, az elmélet szerint egy ilyen kismértékű pusztítás, de az jótékony, mert ezáltal ismeri fel a saját sejteket. Be kell kebelezni a sejtet, prezentálni az antigént, azért kell néhány sejtnek elpusztulni. És szóval, és pont ezt az elméletet magyarázza igazából az immunterápia. Ugye később jött az immunterápia, és az abból származó eredmények, ez a magyar elmélet után jött, hogy, és mondta a Tibor, meg többiek, hogy ez jól tehát igazából alátámasztja az elméletet, mivel pont az történik, hogy a saját sejteket elkezdi támadni az immunrendszer, és a jelen immunelmélet szerint ennek nem kéne megtörténnie, az akkori immunelmélet szerint, és ugye a magyar elmélet azt mondja, hogy folyamatosan felügyeli a sajátot.
Felolvasom azt, amit elküldtek nekem már mit ebben a tájékoztatóban, azt írják, hogy a jelen tanulmány eredményei Bakács és munkatársai elméletének legfontosabb hipotézisét is alátámasztják, hogy az immunrendszer a saját sejtjeit is folyamatosan ellenőrzi. Ezért a fékek gyógyszeres kikapcsolása nem csak a tumorsejtek pusztítását fokozza, de közben az egészséges szöveteket is károsítja. Az orvosi feladat ezért nem az, hogy a tumorok pusztításáért felelős autoimmunreakciót szteroid gyógyszerekkel elnyomják, hanem hogy egy alacsony dózisú terápia alkalmazásával megszelidítsék. Mit jelent az, hogy az immunrendszert meg kell szelidíteni? Hogyan lehet megszelidíteni?
Hát igen, ugye, hát a Tibor tudná legjobban megmondani, ők javasoltak terápiát, erre az már egy másik tanulmány volt, ami amennyire én tudom, mert arról szól, hogy kismértékű, kis adagba, kis dózisba kell adni a rák immunterápiás készítményeket.
Tehát nem úgy, mint kisebb, most.
Ami most, igen. De, és még kombinálni lehet egyéb kezelésekkel. És összességében például a lázterápia, tehát ilyen hőterápia is volt, ez egy tanulmány, mi kombinálták kis dózisú immunterápiát, és jó hatékonyságot értek el 100-valahány betegen, a Cliff professzorral, aki sajnos azóta meghalt Covid-ban, úgyhogy ezt már nem folytatja ezt a kutatást, de remélhetőleg más folytatja. Hát sokféle úton lehet ugye próbálkozni, és próbálkozok is a világban, hogy tényleg ezt a fogyszerítsék meg igazából az immunterápia.
Hát az immunrendszert kellene immunrendszert kéne megszerídíteni, amit ha megszerídítenek, akkor ott lesz az szerencsétlen ember mindenfajta baktériumnak, vírusnak kitéve.
Hát alapvetőleg nem miért. Tehát nem arról van szó, hogy most le kellene gyengíteni az immunrendszert, csak olyan értelme megszerítíteni, hogy a saját sejteket, saját sejtekkel egy szemben legyen szelíd a tumorsejteket, meg a vírus baktériumokat, azokat ugyanúgy keményen intézze el. Ahogy mondom, természetszerűleg is csinálja, csak azt szeretnénk gyógyszeresen, az immunterápiának az a módszere, hogy az immunrendszernek segít, próbálja felerősíteni kvázi, de hát ugye két élő fegyver, és egyelőre úgy tűnik, hogy sokszor a mellékhatások miatt nem lehet annyira hatékonyan alkalmazni, annyira szeretnénk.
Az önök kutatásainak milyen a hatása a terápiákra a világban? Tehát, hogy mennyire veszik komolyan azt, amit önök ezzel kapcsolatban feltártak, vagy amilyen összefüggésekre rájöttek, és hogy ez hogyan valósul meg a gyakorlatban, a klinikai gyakorlatban, a immunterápiáknál?
Hát igen, a Tibor azt szokta mondani, hogy nem nagyon figyelnek ránk, ugye, vagyis Magyarországon mit mondunk, de most ebben a tanulmányban, szóval az előzőben is amerikaiakkal dolgoztunk együtt, úgyhogy egyre jobban figyelnek. Most is ebben az új tanulmányban is közreműködött Harvard, a Yale Egyetem. Még én is a Harvardon voltam egyébként akkor, amikor elkezdtük. Szóval azért is ott könnyebb ott együttműködni, akár a Yale-vel vagy a másik Harvardival. De Oklahoma Egyetem is van benne, meg más. Úgyhogy megépít a szemelvét egyetem is. Úgyhogy egyre jobban figyelnek, ez most biztos, hogy nagy figyelmet kap. Az, hogy mennyire épül be, hát reméljük. Ugye ez úgy van, hogy a tudomány hozzáadunk mindig egy kicsit a tudáshoz, és ha az releváns, tényleg jó, akkor azt azért megtalálják, és beépül az össztudásba, és utána abban valami jó fog kijönni. Hiszek benne, hogy ez azért segíteni fog.
Igen, de mi a konklúziója ennek az egész dolognak, a kutatásnak, a 2007 óta tartó kutatás sorozatnak, az, hogy önök rájöttek arra, hogy az immunterápia az nem úgy jó, ahogy gondolták eddig az orvosok, hanem azt máshogyan kellene tálalni a betegek számára, mert a saját immunrendszert is fölfalja az immunterápia, nem csak a rákos daganatokat, tehát hogy akkor most akkor el fogják utasítani az immunterápiát a különböző rákkórházakban?
Nem, azért azt nem mondanám, hogy hát mi csak hozzáadtunk a mechanizmus megértéséhez, hogy mi történik az immunterápia során.
Igen, de azt nem tudjuk, hogy az immunrendszer miért teszi azt, amit tesz.
Ezzel most nem kell leállítani, most persze minden, meg hát nem is azt nem is tudjuk mondani. Meg
igen, de tudjuk már azt, hogy az immunrendszer miért teszi azt, amit tesz? Tehát miért falja föl a saját sejtjeit a rákos sejtek mellett?
Hát vannak, elméleteink vannak, de hát mi azt mondjuk, hogy ezt még tovább kellene kutatni, és ha már biztosabb tudunk, akkor hatékonyabb kezeléseket alkalmazni. Illetve amit már most is meg lehet csinálni, az, hogy személyre szabjuk egy kicsit a rákimmunterápiát, elvileg, vagy a nagyon közel jövőben azt meg lehet csinálni, megnézzük ezeket a T-sejteket, amiket mi is vizsgáltunk, meg az antigéneket, az új antigéneket, mennyi van belőle, és akkor ez alapján meg lehet jósolni, hogy milyen erős lesz az autoimmun mellékhatás. Tehát akkor az adott személynek ez alapján személyre lehet szabni a kezelést.
Tehát ezután a kutatás után, meg ezután a publikáció után akkor önök belevágnak abba, hogy akkor hol is van elrontva ez az egész, és hogyan lehetne ezt visszacsinálni, mert az immunrendszer ne bántsa az emberi saját sejtjeit, hanem csak a beteg sejteket?
Hát igen, ezzel foglalkozunk, igen. Mi is próbálunk rájönni, ugye. Nagyon bonyolult az emberi szervezet, és azon belül az immunrendszer működése is, és hát az ami is, én is amit tudok, matematikával, informatikával segítek az orvosoknak, és akkor együtt próbálunk ugye rájönni, és lehet, hogy pont ugye a mi elméletünk lesz az igaz, a magyar elmélet, amit már igen kifejlesztettek, és el kellene, Tibor mindig azt mondja, hogy el kellene ismerniük, hogy így működik az immunrendszer, és akkor az előrébb, mert itt mondjuk az amerikaiaknak, és akkor az jobban előre vinni az eredményeket. De most is mondom, amit alkalmaznak, az jó, de sok betegnek segít, tehát már csak sajnos nem mindenkinek, nem minden kezelésben, tehát nyilván nem, most még nem váltja fel az immunterápia az összes egyéb terápiát, de azért amikor alkalmazzák, tudják, hogy mikor kell, azokban segít, de semmiképp se kéne leállítani.
Köszönöm szépen az interjút, Kerepesi Csaba matematikus, a Sztaki tudományos munkatársa volt a vendégem. Viszonthallásra.
Viszonthallásra, köszönöm.
Utópia.
Magyar agykutatók Mátyás Ferenc és Babicki Ákos doktorandusz az agy jutalmazási rendszerének új anatómiai és genetikai részleteiről közöltek tanulmányt a rangos eLife tudományos folyóiratban. Az LKH-hoz tartozó Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet és a Természettudományi Kutatóközpont, valamint az Állatorvostudományi Egyetem kutatói az úgynevezett mediális, prefrontális kéreg és két ősi agyterület, a striátum és a tegmentum közötti kapcsolatot vizsgálták kísérleti egerekben. Itt van velünk Babicki Ákos, a Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet doktorandusza. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, köszönöm szépen a megkeresést.
Mi volt az oka, hogy az agy ezen területeit vizsgálták, vagy ebbe a kutatásba fogtak bele? Mi volt az ötlet?
Hát engem személy szerint is mindig érdekelt ez a rendszer, ez az agyi rendszer, a jutalmazási rendszer, de természetesen nem csak ez számított. A laborunkban egyébként is folytak hasonló ilyen agyi hálózatokat vizsgáló kutatások, illetve témavezető Mátyás Ferenc is foglalkozott korábban ezzel a hálózattal, úgyhogy így adta magát, hogy elkezdjük vizsgálni ezeket a pályákat. Eredetileg egy rövidebb kis kvázi mini projektnek indult a dolog, amit néhány hónap alatt be is akartunk fejezni, nekem sem ez lett volna a fő fókuszom. De aztán valahogy menet közben sorra jöttek az érdekes, váratlan eredmények, új kérdések, és hát végül négy évig tartott, amíg eljutottunk a publikációig, úgyhogy a pár hónap az egy kicsit megnyúlt.
Hogy megy az ilyen? Tehát, hogy önök, mint kutatók beadnak, nem tudom, hogy kinek egy kérvényt, hogy ilyen kutatást szeretnének folytatni, aminek van gondolom anyagi vonzata is, és ez, tehát hogyan történt ez az egész, és mennyi idő alatt sikerült végül is eljutni a kutatásig magáig?
Hát tulajdonképpen igen, ez két kérdés. Tehát általában valóban a pályázatok azok úgy szoktak kinézni, hogy egy meghatározott célra, egy meghatározott kutatási kérdésre, vagy kutatási projektre kapja a kutató a támogatást, és ezzel utána neki hát el is kell számolnia, hogy teljesítette ugye a megígérteket, hogyha megkapta a támogatást, de szerencsére ad egy kis mozgásteret azért a legtöbb kutatási, vagy a legtöbb kutatási támogatás, vagy pályázat, hiszen hát mégiscsak biológiai rendszerekről van szó, tehát hogy nem feltétlen biztos, ugye, hogy ha mi fölteszünk egy kutatási kérdést, akkor úgy és annyi idő alatt fog zajlani a kísérletes fázis, ahogy mi azt előre eltervezzük, hiszen nem tudjuk előre, ugye, hogy mit fogunk látni, mit fogunk kapni. Most ebben az esetben is kicsit hasonló volt a helyzet. erre a kutatásra én kaptam egy kisebb ilyen diák pályázatot, vagy hát egy ilyen diákoknak szóló támogatást, az új nemzeti.
Ez mit jelent, hogy kisebb?
Kiválóság program. Hát, hogy mondjuk nem egy egész labort finanszírozó nagy mondjuk.
De ezt számokban nem lehet elmondani, hogy mennyibe kerül egy ilyen 4 éves kutatás, amelyben nem tudom hányan vettek részt, 2 alapkutatással foglalkozó ön, illetve Mátyás Ferenc, és nem tudom, hogy kik.
Ezen 2 dolgoztunk.
Összesen 2?
Hát, mint tudományos dolgozók, igen, természetesen a laborunkban dolgozó asszisztenciától sok segítséget kaptunk, de mint tudományos munkatársak végül is igen, mi 2 dolgoztunk ezen. Ez a diák kutatás, amit én kaptam, tehát a kutatónak nekem ad szabad felhasználású támogatást, ez egy évig havi 100 000 forint, tehát ez nem a kutatást finanszírozza.
Világos, de hát ez nem olyan hatalmas összeg, hogy ezen el kelljen gondolkodni, hogy akkor mire ment el az a pénz, de ezen kívül még gondolom kaptak a kutatásra is, az ön ösztöndíján kívül.
Igen, nyilván a laborunkban számos egyéb pályázat fut.
Tehát akkor azt lehet mondani, hogy ez egy low budget kutatás volt mondjuk.
Hát nem volt feltétlenül low budget, inkább úgy mondanám, hogy nagy kutatási projekt, vagy tehát nagy kutatási pályázat konkrétan ezt a projektet nem támogatta, ezt mondom szinte így egy ilyen mellék projektként kezdtük el.
Világos.
A meglévő műszerekkel.
Jó, akkor kérdezek a kutatásról, amit a tájékoztatót küldtek, abból teszek fel kérdéseket. Nem állítom, hogy értettem egyébként az egészet, azért kérdezek rá bizonyos
akkor
dolgokra.
Akkor igyekszem segíteni.
Azt írják a kutatás leírásában, hogy 2 ősi agyterület, a striátum és a tegmentum közötti kapcsolatot vizsgálták kísérleti egerekben. Ezt a 2 agyi régiót köti össze az a pálya, amelyen keresztül a dopamin, az agyi jutalom molekula áramlása szabályozza a különböző jutalmazással összefüggő folyamatokat. Mit neveznek az agy jutalmazási rendszerének? Ez mit jelent?
Hát ez azt jelenti, hogy egy állatnak, meg hát az embernek is ugye szüksége van arra, hogy a környezetéből el tudja különíteni, hogy mik a jó, hasznos ingerek, viselkedések, szituációk, és nyilván meg kell tudnia különböztetni ezeket a káros, veszélyes, ártalmas helyzetektől, és az agy ezt úgy oldja meg, hogy azokat a viselkedéseket és helyzeteket, amelyek hasznosnak bizonyulnak, ezeket jutalmaz, ez molekuláris szinten úgy néz ki, hogy valóban a tegmentum és a striátum közötti pályán ilyenkor felszabadul dopamin, egy kis neurotranszmitter.
Elnézést, a dopamin hiánya okozza ugye a Parkinson-kort.
Igen, de az egy kicsit másik pályán.
Persze, persze, csak azért, mert a dopamin
nem csak ebben vesz részt.
Igen, világos, hogy a dopamin a sokszor szerepel, nem csak szakmai leírásokban, hanem egyéb más leírásokban is, azért kérdeztem.
Igen, tulajdonképpen ott arról van szó, hogy egy másik területen, az úgynevezett substancia nigrában elhalnak a dopamin sejtek a Parkinson korban, és ezeknek a hiánya veszett azokhoz a motoros, és aztán később nyilván egyéb idegrendszeri tünetekhez, amik a kórnak a jellegzetességei.
És itt a dopamin az hogyan jutalmaz? Tehát felszabadul néhány dopamin sejt, ami mit csinál? Miért gondolom, vagy miért érzem azt, hogy ez jó?
Hát most erre kicsit azt mondani, hogy mert az agy ezt így fogja föl, tehát hogy nyilván ami személyes érzeteink, vagy érzéseink lefordítódnak a biológia vagy a kémia kicsit fekete-fehérebb nyelvére. Ezt nyilván nagyon nehéz elképzelni, hogy egy olyan egyszerű dolog, hogy most itt néhány sejt ki nyom magából egy kis dopamint, az hogy vált ki örömöt, boldogságot, eufórikus érzést.
Hogyan lehet helyettesíteni, vagy hogyan lehet reprodukálni azt az érzést, amit a dopamin kifejt az emberben, tehát kábítószerekkel, vagy mivel?
Hát itt igaziból nem reprodukcióról van szó, mert tulajdonképpen ezekhez az érzésekhez szükség van arra, hogy az agyban dopamin szabaduljon föl. Azt tudjuk ugye mesterségesen előidézni, hogy ez a dopamin felszabaduljon esetleg olyan helyzetekben is, amikor természetes módon nem szabadulna fel. Tehát például, ha egy szobában ülünk, nézzük a falat, akkor ugye nem szabadul fel dopamin, mert ebben nincsen semmi jó vagy hasznos.
Világos.
Viszont ha ilyenkor mondjuk valaki bevesz kábítószert, vagy alkoholt fogyaszt, vagy ilyesmi, akkor ugye mesterségesen is ilyenkor felszabadíthat dopamin, de hát ugye ez.
Tehát
egy
a kábítószer az felszabadít bizonyos dopamint az agyban, amely örömérzetet okoz?
Hát bizonyos típusú szerek, igen, amik jellemzően nagyon erős függőséget alakítanak ki, a kokain, a heroin mondjuk tipikusan ilyenek, azok elsődlegesen igen a dopamin rendszeren keresztül hatnak. Mondjuk az ilyen hallucinogén szerek, mint az LSD, vagy a varázsgombák, esetleg végül is a marihuána is valahol ide sorolható, azok egy kicsit más pályákon hatnak, ezért jellemzően azok egyébként nem is okoznak annyira gyakran és olyan erős függőséget. Természetesen minden okozhat, de azoknál kevésbé jellemző.
Hogyan kommunikál egymással, visszatérve a kutatásra, a két ősi agyterület, a striátum és a tegmentum? Tehát hogyan kapcsolódnak össze?
Hát tulajdonképpen arról van szó, bár ezt nem a mi kutatásainkban fejtettük meg, ez már egy korábbi, vagy jóval korábban ezeket már leírták, hogy tulajdonképpen a tegmentumban vannak sejtek, amik képesek dopamint termelni és felszabadítani, és ezeknek a nyúlványai, az úgynevezett axonok, azok elérnek a striátumba, és ott ezeknek a nyúlványoknak a végződésén szabadul fel tulajdonképpen a dopamin. Tehát ezeket közvetlenül axonok, idegsejnyúlványok kötik össze ezt a két területet egymással, és ezeket szabályozza az általunk vizsgált mediális prefrontális kéreg, ami mind a tegmentumba, mind pedig a striátumba küld ilyen idegsejnyúlványokat, axonokat, és képes, hát úgymond finom hangolni ennek a két területnek a működését. Mondjuk például olyan szituációkban, amikor várni kell a jutalomra, tehát hogy mondjuk a dopamin felszabadulás késleltetett, de mégis ugye érdemes csinálni egy adott viselkedést, mert mondjuk megnyomunk egy gombot, és csak 5 perc múlva kapunk egy jutalmat, akkor ez a magasabb rendű agykérgi terület, a mediális prefrontális kéreg tud abban segíteni, hogy ezt az információt, hogy most itt várnunk kell, később jutalom lesz, valahogy tulajdonképpen bejuttassa ebbe a rendszerbe.
Mi az ellenkezője a dopaminnak?
Ez egy érdekes kérdés, pont idefelé, amikor fejben kicsit készültem erre a beszélgetésre, gondolkodtam rajta, hogy tulajdonképpen nincs. Tehát, hogyha úgy nézzük, ilyen büntetés molekula, az nincs, vagy legalábbis eddig nem azonosítottak ilyet. Egyértelműen úgy tűnik, hogy egyrészt a dopamin felszabadulás hiánya, az jelenthet egy büntetést, tehát hogyha mondjuk csökken a dopamin szint, illetve mondjuk az ilyen félelemmel, büntetéssel, szorongással összefüggő viselkedések vagy folyamatok, azok máshogy és máshol szabályozódnak, elsősorban itt az amigdala nevű agyterületet szokták emlegetni ezzel kapcsolatban, amit egyébként a laborunkban mi is elég intenzíven kutatunk, vagy hát foglalkozunk vele.
Azt olvasni a kutatás leírásában, és most arra vagyok kíváncsi, hogy ezt képes-e megmagyarázni, idézek, eddig például nem volt teljesen világos, hogy az MPFC idegsejtek képesek egyszerre kapcsolódni a striátumhoz és a tegmentumhoz. Tehát ezt meg lehet-e magyarázni, hogy ez hogyha nem volt világos, vagy miért volt ez fontos, és hogy ez kiderült, hogy képes-e kapcsolódni, akkor ez milyen forradalmi gondolatot jelent?
Igen, ez is egy több rétű kérdés. Ezért egyrészt, hogy miért nem volt eddig világos. Voltak kutatások, akik ezt vizsgálták, de hát sajnos az idegtudományban jellemző, vagy legalábbis sok kutatásban jellemző, hogy az anatómiai precizitásra nem fordítanak olyan nagy hangsúly, mint amit mondjuk mi a laborunkban próbálunk csinálni. Ennek részben az is az ok, hogy Magyarországon Szent Ágotai óta nagyon nagy hagyománya van a neuroanatómiának, tehát kifejezetten az anatómiai leírásának az idegrendszernek. Máshol esetleg inkább az élettani vagy viselkedési dolgokon van nagyobb hangsúly. Egyik se jobb vagy rosszabb a másiknál, a három tulajdonképpen egymás nélkül nem elképzelhető. Tehát, hogy mi kifejezetten egy olyan nagyon-nagyon precíz és rigorózus anatómiai megközelítést próbáltunk alkalmazni, amit korábban nem nagyon vagy kevesen csináltak. És hogy mit jelent ez, hogy kapcsolódik egyszerre a két területtel, ezt úgy kell elképzelni, hogy egy darab idegsejt az agykéregben, annak elindulnak ezek a nyúlványai, az axonjai az agykéregből, és számos más agykérgi régióban, más agyi területre eljuthatnak. És nekünk az volt a kérdésünk, hogy vajon vannak-e olyan idegsejtek ebben a mediális prefrontális kérgi régióban, amelyeknek a nyúlványai egyszerre jelen vannak a striátumban és a tegmentumban.
És bebizonyították, hogy nincsen.
Hát mi úgy találtuk, igen, hogy ha nem is nincsen, tehát nem azt állítjuk, hogy egy darab ilyen sejt sincs, de csoport szinten vagy populáció szinten ezek elválnak egymástól, tehát vannak olyan sejtek, amik jellemzően inkább a tegmentummal kapcsolódnak, és vannak, akik inkább a striátummal. Ennek ez ugye egy anatómiai eredmény, mi élettani és viselkedés kísérleteket egyelőre nem végeztünk ezzel a rendszerrel, de ennek később ilyen élettani kísérletekben például lehet jelentősége. Tehát például meg lehetne nézni, hogy egy jutalmazással összefüggő szituációban, mondjuk az egerek megtanulják, hogy egy csengő az jutalmat jelez, és ehhez mondjuk egy gombot kell nyomniuk, vagy egy ilyesmi viselkedési szituációban, meg lehetne nézni, hogy csak az egyik, vagy csak a másik ilyen sejtcsoportot serkentjük, gátoljuk, és hogy ennek függvényében hogyan változik mondjuk a viselkedés. Tehát ez a mi eredményeink, ezek egy erős kiindulási alapot jelenthetnek további kutatásoknak.
Na most, amit az előbb elmondott, azt önök leírták egyébként ebben a kutatásról szóló kommunikében. Ez így szól, azért olvasom föl, mert hogy ez rendkívül bonyolultnak hangzik az önök leírásában, de amit most elmondott, az érthető volt, legalábbis számomra. Azt írják, hogy a kutatóknak fluoreszcens mikroszkópia különböző genetikailag módosított egerek és speciális vírusok segítségével sikerült bizonyítaniuk, hogy a striátumba és a tengmentumba vetítő MPFC sejtek különböző agykérgi rétegekben és régiókban helyezkednek el. Azt is igazolták, hogy a két idegsejt populáció genetikailag is különbözik egymástól. Ez azonban még csak közvetett bizonyítékot jelent, ezért közvetlenül is megvizsgálták, hogy egyetlen MPFC idegsejt képes-e egyszerre kapcsolódni a striátumhoz és a tegmentumhoz. Ehhez egy különleges módosított vírust használtak fel. Erről mondjon egy pár szót, hogy mi volt ez a különleges módosított vírus?
Hát arról van szó, hogy korábban az idegtudományban olyan anyagokat, vagy olyan kísérleti megközelítéseket alkalmaztak, hogy például műtétileg eltávolítottak bizonyos agyi régiókat, vagy átvágtak agyi pályákat, és megnézték, hogy mi a hatása ennek a viselkedésre. Ezek klasszikus régi kísérletek, de ezekkel az a probléma, hogy nem specifikusak, időben nem szabályozhatók. Tehát, hogyha egyszer egy agyterületet kivágtunk, azt kivágtuk, az már úgy van, tehát, hogy azzal nincs mit tenni. A modern idegtudományban, különösen az elmúlt évtizedekben viszont egy elég nagy változás ment végbe, és most már ennél sokkal precízebb és mind anatómiailag, mind pedig időben, meg genetikailag pontosabban lehet vizsgálni az idegrendszert. Ez ma már képesek vagyunk arra, hogy anélkül, hogy kivágnánk, vagy átvágnánk pályákat, agyterületeket, megjelöljünk bizonyos idegsejt csoportokat, akár egy agyi régión belül. Tehát például képesek lennénk a tegmentumban csak a dopamin sejteket megjelölni, és az összes többit pedig békén hagyni. és ehhez használnak ilyen genetikailag módosított egereket, amikben termelődnek olyan speciális...
Az egerek adok a vírusok?
Nem. A vírusokra ahhoz van szükség, hogy például olyan ilyen fluoreszens, tehát hogy mikroszkóp alatt világító, tulajdonképpen világító molekulákat juttassunk be, amivel hát a kutatók számára tulajdonképpen láthatóvá tesszük mondjuk az idegsejteket, vagy azoknak a nyúlványait. Tehát szükség van a genetikailag módosított egértörzsekre, ezekbe juttatunk be ilyen speciális vírusokat, amik hordozzák ezeket a fluoreszens világító anyagokat, és akkor a kettő együtt képes mondjuk megjelölni az agykéreg megfelelő sejtjeit, vagy a dopamin sejteket, vagy ilyesmit. Fontos, hogy ezek egyébként ilyen ártalmatlanított vírusok, természetesen megfelelő biztonsági intézkedésekkel kell velük bánni, de ezek nem fertőzőek az emberre, nem veszélyesek, tehát nyugodtan lehet velük a laborban dolgozni.
Tudom, hogy egy kutatásból mindig következik egy másik kutatás. Önök mivel szeretnék folytatni?
Most pillanatnyilag nem tervezzük ezt a kutatást a közeljövőben, tehát hogy mondjuk a következő fél évben, egy évben mi tovább folytatni, mert most egy másik a már említett amigdalával kapcsolatos...
Várjanak egy pillanatig, az amigdaláról mondjon valamit, legyen szíves, mert azt nem tudom, mikor fedezték fel, hogy van ilyen, de hogy az amigdala az egyik legfontosabb agyi részünk, azt hiszem, mert hát, csomó mindenért felel, ami nekünk nagyon fontos, tehát például a szexualitásért.
Például ez, hogy a legfontosabb vagy fontosabb, ez nyilván...
Tudom, ez relatív.
Kérdése. Igen, tehát minden nagyon fontos, de valóban az amigdala most az elmúlt évtizedekben egy elég sztár terület, nagyon sokan mi is foglalkozunk vele. Eredetileg azt hiszem a 20-as években, 30-as években foglalkoztak vele először. Sokáig azt gondolták, hogy ez az agy félelem központja, tehát hogy ez szabályoz mindent, ami a félelemmel, szorongással, ilyesmikkel összefügg. Ma már inkább úgy tekintünk rá, hogy egy ilyen érzelemszabályozó központ, vagy egy érzelemszabályozó hálózatnak inkább úgy mondanám egy nagyon fontos központi eleme, amiben valóban beletartozik a félelem is, de beletartoznak pozitív érzelmek is, ahogy említette a szexualitás, arcfelismerés, például mások érzelmeinek a felismerése az arcukról. Vannak olyan betegek, akik mondjuk egy stroke miatt elvesztették az amigdalájukat, és nem képesek arcokat vagy érzelmeket felismerni. De úgy tűnik, hogy az amigdala egyébként egy rettenetesen bonyolult, sok kicsi alterületből álló régió. Tehát én úgy gondolom, hogy sok mindent tudunk már róla, de a következő évtizedekben nagyon-nagyon sok érdekes új eredmény várható ezzel kapcsolatban.
Nagyon szépen köszönöm az interjút. Babicki Ákos, a Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet munkatársa volt a Utópiában. Viszont hallásra!
Köszönöm szépen a megkeresést, viszont hallásra!
Visszaértünk a jelenbe. Neumann Gábor Utópia című műsorát hallották.